Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én sok szeretettel köszöntök mindenkit.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Nagyjából 10 év után kamatot emelt az MNB, 30 bázisponttal 9%-ra nőtt a jegybanki alapkamat, a kamat folyosó nem változott. Matolcsy György a döntés után azt mondta, kamatemelési ciklus indult, ami addig tart, amíg az infláció fenntartható sávba ereszkedik. Milyen inflációs pálya volt látható a kamatemelés előtt, és hogy változhat a döntés után a pénzromlás üteme?
Ja, az már az elmúlt hónapokban egyértelműen érezhető volt, nem csak Magyarországon, hanem egyébként a világban is, hogy ahogy a gazdaságok újraindítása megkezdődött, az infláció, a fogyasztói infláció általában emelkedett. Ugye Amerikában is egy évek óta nem látott magas inflációs érték volt jellemző április-május során. Ugyanezt történt egyébként Magyarországon is, ugye 5% fölé emelkedett az árindex. Egyébként nagyjából erre a szintre vártunk mi is. Tehát egyértelmű az, hogy ahogy a gazdaságok újraindítása megindult, hogy megjelent az infláció. Ez alapvetően abból a jelenségből adódik, ami ezt a válságot egyébként, és remélhetőleg a kilábalás is majd jellemzi. Tehát egy nagyon mély válságot okozott 2020-ban a koronavírus járvány. Ugyanakkor az is látszik, hogy ebből való kiút, ebből való kilábalás az nagyon gyors lesz. És ilyen szempont Magyarország kifejezetten jól áll, szerencsére. Emögött két ok van, tehát egyrészt a járványkezelés során sikerült megőrizni azokat a növekedés szempontjából legfontosabb termelési potenciálokat, tehát a magas beruházási aktivitást, a magas beruházási rátát, ugye a munkaerőpiacon a magas foglalkoztatást, az alacsony munkanélküliségi rátát, tehát ez ad egy lehetőséget, ad egy potenciált arra, hogy a helyreállás az gyorsan történjen meg, és a másik ilyen elem pedig a gyors átoltottság, a gyors átoltási folyamat, amin a Magyarország átment, ugye ezzel párhuzamosan korábban tudtunk nyitni. Mi azt számoltuk, azt mértük, hogy minden egyes hónap, amit ezzel a korábbi nyitással mondjuk az európai versenytársainkhoz képesek vagyunk megnyerni, az az idei évben közel 1%-os GDP növekedési többletet adhat.
Minden hónap 1% plusz?
Nagyságrendileg ezt lehet mondani, tehát hogy amivel korábban képes nyitni a magyar gazdaság mondjuk az európai átlaghoz képest, az nagyságrendileg 1%-os GDP hatást jelent. Tehát gyorsan fog helyreállni a magyar gazdaság. Úgy látjuk, hogy 2021, tehát az idei harmadik negyedévében már a GDP elérheti a válság előtti szintet, tehát a 2019 évvégi értéket, és az év egészében is egy 6% körüli növekedésre számíthatunk, ami európai viszonylatban is hát az élmezőnybe fog minket helyezni. És ugye ezzel párhuzamosan viszont az infláció is azt jelenti, hogy korábban jelenik meg Magyarországon, és a jelenlegi prognózisunk pedig azt mutatja, hogy egy tartósabb jelenség is lehet annál, mint amire mondjuk korábban lehetett számítani. Tehát az év egészében jelenleg az a kilátás, vagy az várható Magyarországon, hogy bár a csúcson már túl vagyunk, tehát az 5%-ról a következő hónapokban fokozatosan ereszkedik majd az inflációs ráta, de azért az év fennmaradó vagy hátralévő hónapjaiban is 4% fölött fog alakulni, tehát ez a úgynevezett jegybanki tolerancia sáv fölött, ugye ennek a tolerancia sávnak a teteje az a 4%, ami egy egyértelmű szignál ilyenkor a jegybankok számára és a Magyar Nemzeti Bank számára is, hogy erre reagálni kell és kezelni kell ezt az inflációs helyzetet. Ugye erre adott egy egyértelmű választ a tegnapi döntésével a monetáris tanács, amelyben egy alapkamat emelésről döntött, és mellette pedig jelezte, hogy egy alapkamat emelési ciklust is indított el, ahol ugye havonta fog ez a ciklus majd előre menni, és havonta fognak a döntések megszületni.
Ugye mondta, hogy a gyors kilábalás is az infláció egyik növelő tényezője, hogyha ez a megugrás ellaposodik, akkor az infláció nem csökkent volna magától is viszonylag alacsonyabb szintre?
Ugye, azt érdemes látni, hogy azért az infláció tekintetében egy nagyon összetett helyzettel szembesül, nem csak Magyarország, hanem egyébként az egész világ is. Én azt gondolom, hogy az egész világon számítani kell majd arra, hogy az infláció az vissza fog térni. Tehát először kezdeném a globális helyzetképpel. Tehát azért, hogyha mi nagyon sokat foglalkozunk értelemszerűen, mivel ez az elsőleges mandátumunk az inflációnak az elemzésével, azért a gazdaság történeti tapasztalatok azt mutatják, hogy általában a világ, tehát a globális infláció akkor fordult egy ilyen magasabb inflációs irányba, mondjuk az elmúlt 100 évben, amikor egyszerre következett az be, hogy a gazdaságnak a termelési kínálati oldalán valamilyen zavar történt. Hát általában nagyobb zavarokat okozott értelemszerűen a háborúknak a kitörése, első világháború, második világháború, vagy pedig ugye valamilyen mondjuk a 70-es évek olajválság, amikor ugye valami alapvető termelési nyersanyagnak az ellátása megszűnt, tehát alapvetően ez volt az egyik feltétel, hogy történik egy termelési probléma, egy kínálati megakadása a világgazdaságnak, miközben arra nagyon agresszívan, nagyon erőteljesen reagálnak ugye a költségvetések, és mellettük a jegybankok gyakorlatilag jelentős hiány fölhalmozásával, illetve ugye ehhez kapcsolódóan egy nagyon olcsó finanszírozás, tehát a gyakorlatilag úgynevezett pénz nyomtatással megfinanszírozva alacsony kamatok mellett ezeket a hiányokat. Tehát ilyen szempontból azt látjuk, hogy gyakorlatilag ez történt meg, hogy a koronavírus járvány kapcsán is, ugye hirtelen leállt a világgazdaság, leálltak a gazdaságok, közben a kormányok óriási költekezésbe kezdtek érthető módon, hogy ugye ezt a hatást tompítsák, és ugye itt jön a nagy kérdés, hogy a világ akkor fordult egy tartós inflációs problémába, amikor ebben a helyzetben nem sikerült vissza, megfelelő időzítéssel visszajön. És egyelőre, ugye én azt gondolom, ez egy kockázata a világ számára, hogy ez a helyzet bekövetkezhet, úgyhogy én kíváncsian várom egyébként, hogy a többi jegybank az hogyan reagál erre a helyzetre. Talán érdekes mai hír, hogy ugye a régióból a mai napon a cseh jegybank is egy kamat emelésről döntött, ugye ők 25 bázisponttal emelték meg a kamatot, tehát ők is érzékelik ezt a problémát, tehát az látszik, hogy itt a régióban ez a folyamat elkezdődött. És ugye nem véletlenül a régióban kezdődött el egyébként ez a folyamat, hiszen ugye maga a régió, és azon belül Magyarország is, ugye a koronavírus járványba úgy ment bele, ugye 2019-ben, hogy egy gyors növekedés mellett, ugye az infláció az európai átlagnál magasabban, ugye a célok körül alakult, ugye Magyarország esetében ez valamivel 3% fölötti értéket jelentett. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a gazdaságot újra nyitjuk, és nagyon gyorsan visszatérünk ahhoz az állapothoz, ami egy normális gazdasági működést jelent, az azt jelenti a régió országaiban, azon belül Magyarország esetében is, hogy az infláció is gyorsan visszakerül abba az állapotba, ahonnan ugye 2019-ben indultunk, és ugye ehhez adódnak még hozzá azok a globális hatások, amivel viszont mindenki szembesül, hogy ugye a termelési költségek azok drasztikusan emelkedtek, tehát a nyersanyagárak piacán egy óriási áremelkedés van, általánosan, tehát a kőolajtól kezdve a fém termékeken át a faipari alapanyagokig, drasztikus áremelkedés, és hát ugye az életemszerűen mit a régi ország, amely ebből mindegyikből importőr gazdaság vagyunk, tehát ezek hamarosan majd az árakba is meg fognak jelenni. Tehát ezért van szükség arra, hogy a monetáris politika az proaktív legyen, preventív módon kezelje ezeket a problémákat. Mondom, ez Magyarországon kezdődött meg elsőként, de szorosan itt vannak mögöttünk a csehek is, akik szintén hasonlókokból elkezdtek reagálni erre a helyzetre.
És az infláció miért nőtt meg ilyen jelentősen? A gyors kirábalás önmagában, illetve az alapanyagárak emelkedése ezt hogyan indokolja?
Tehát több tényező is van mögötte, tehát ugye egyrészt a már említett nyersanyagár emelkedésnek a ténye. Másrészt ugye azt is érdemes látni, hogy azért a magyar inflációban vannak adóemelő hatások is, tehát ugye például a jövedéki adó azért jelentős mértékben növekedett az idei évben a dohánytermékek esetében, ugye ez körülbelül olyan 0,7%-pontot ad majd az éves inflációhoz hozzá, ez egy magyar specifikus tényező, de általában ugye a gyors kilábalásnak ugye az a karaktere, hogy hirtelen megváltozik a gazdaságban a kereslet és a kínálatnak az egymáshoz való viszonya. Ugye egy olyan állapotot okozott a koronavírus válság, amikor a kereslet ugye kényszerűen nem tudott megjelenni a gazdaságban, hiszen mindenki otthon ült, és hiába sikerült megtartani a munkahelyeket, hiába kapta meg mindenki a bérjövedelmet, azt nem lehetett elkölteni, mert hogyha voltok vagy zárva voltok, a szolgáltató szektor abszolút leállt. Most ugye ebből a helyzetből kibillen a világ, kibillen a gazdaság, és egy nagyon gyorsan egy túlkeresletes állapot alakulhat ki, hiszen mindenki hirtelen akarja majd elkölteni azokat a megtakarításokat, azokat a jövedelmeket, amelyeket megszerzett ebbe az időszakba. És ugye ez az, ami alapvetően emeli az inflációt ebben a, hát én azt gondolom az egész 2021-es évben. Ami a feladat, az ugye az, hogy ebből ne alakuljon ki egy tartós probléma. Ugye a tartós probléma az úgy tud kialakulni, hogyha az az inflációs megugrás, amit 21-ben látunk, az elkezd beépülni az embereknek a gondolkodásába, a vállalati döntéshozóknak a várakozásaiba, hiszen mindenki azt gondolja, hogy akkor magas az infláció, rendben, akkor én akkor cserébe magasabb bér kívánalmakkal lépek majd föl, hogyha magasabb bérdinam, akkor hogy a vállalkozók az aztán, akkor ők is magasan fogják tartani az áremelkedést, és ugye ebből egy ilyen úgynevezett árbér spirál tud kialakulni, tehát ez is egy gazdaságtörténeti tapasztalat, hogy a tartós inflációs probléma akkor következik be, hogyha már ezek az ilyen pszichológiai visszacsatolások is megjelennek a gazdaságban, tehát a várakozásokon keresztül is elkezd hatni ez az inflációs pszichózis. Úgyhogy gyakorlatilag a tegnapi döntés, tehát az a proaktív attitűd, amivel mi ez a helyzethez állunk, ugye pont azt célozza, hogy egyértelmű jelzést küldjünk a gazdaság szereplői számára, hogy a Magyar Nemzeti Bank határozottan föl fog lépni a tartós inflációs kockázatokkal szembe, és nagyon gyorsan vissza fogja terelni az inflációt az árstabilitás jelentő 3%-os célra.
Mennyire lehet ez a folyamat gyors? Milyen gyorsan érvényesül az infláció alakulásában a kamatemelés? Mennyi után térhet vissza a meghatározott toleranciasávban?
Értelemszerűen a monetáris politikai döntéseknek a hatása az nem azonnal jelentkezik, tehát nem egy-két hónap alatt jelenik meg. Általában van egy átfutási ideje ezeknek a döntéseknek, amíg a tényleges hatás az megjelenik az inflációban. Én azt gondolom, hogy hogy a korábbi méréseink azt mutatták, hogy az jellemzően 5-8 negyed év, tehát nagyjából az 1-1,5 éves időhorizonton lesz már érezhető a hatása a teljes inflációs index esetében, tehát emiatt is gondoljuk azt, hogy az a jövő év közepére már jó eséllyel ezen proaktív jegybanki vagy monetáris politikai reakciók következtében az infláció az vissza fog majd térni 3% közelébe. Ettől függetlenül persze a fogyasztói kosár egy-egy tételénél azt majd mindenki külön-külön azért a hatásokat majd kisebb-nagyobb mértékben azért már érzékelheti, de a teljes infláció esetében azt gondolom, hogy a jövő év közepe az a várakozás, amikor azt mondhatjuk, hogy ezen kamatemelési ciklus következtében, amit most a monetáris tanács elindított, a 3%-ra majd visszatérhet az infláció.
Piaci elemzők egy része szerint a jegybank nem használja ki azt a lehetőséget, hogy anticiklikus gazdaságpolitikát folytasson, és bővülés idején is tovább fűti a gazdaságot, például a kamatpolitikával vagy a kötvényvásárlási programjával. A mostani döntés, a kamatemelési ciklus megkezdése jelentheti azt is, hogy a jegybank visszatér az anticiklikus politikához?
Hát én azt gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Bank az mindig is a fenntartható növekedés gazdaságpolitikáján áll, tehát egy olyan gazdaságpolitikát követett, aminek a célja az, hogy a magyar gazdaság egy fenntartható pályán haladjon, mint pénzügyi szempontból, tehát finanszírozási szempontból, mind akár társadalmi, akár környezeti szempontok alapján, amelyek ugye az elmúlt időszakban azért folyamatosan értékelődtek föl. Tehát a kérdésre válaszolva, én azt tudom mondani, hogy egy olyan időszakban vagyunk, amikor szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a kilábalás az várhatóan nagyon gyors lesz. És ebben az időszakban a fenntarthatóságnak a feltétele az, hogy az egyensúlyokat is minél gyorsabban állítsuk helyre a gazdaság működésébe. Ugye milyen egyensúlyok helyreállítására van szükség? Azt gondolom, legalább hármat érdemes hangsúlyosan kezelni. Ugye egyrészt a munkaerőpiaci egyensúly az azt jelenti, hogy minél gyorsabban térjen vissza a magyar gazdaság a teljes foglalkoztatásnak a pozíciójába, ugye 2019-ben ezt a vírus előtt sikerült elérni. Mi azt látjuk, hogy erre nagyon jó esély van, már csak amiatt is, mert az munkahelyeket sikerült megőrizni, tehát 2022-ben visszatérhet Magyarországon a teljes foglalkoztatásnak a állapota. Ugye a második ilyen terület az maga az infláció, Tehát a fenntarthatóságnak az a feltétele, hogy az infláció az úgymond kordában legyen tartva, és az árstabilitással összhangban alakuljon. Ez egyébként nem lehet elégszer hangsúlyozni. Tehát picit nekem olyan érzésem volt a tegnapi szalagcímeket olvasva, amikor le volt írva, hogy történelmi tettet hajtott végre a jegybank, hogy kamatot emelt, stb., hogy mint amikor a 2016-ban a magyar válogatott a foci EB-re készült, hogy akkor is ugye voltak ezek a szalagcímek, hogy történelmi dolog, hogy a magyar válogatott a foci EB-re készülhet. Persze, tehát hogy mondjuk a mi generációnknak ez egy történelmi pillanat volt, hogy újra a magyar válogatottan egy nagy világversenyen szurkolhattunk, szerencsére azóta most már még egyszer, de közben apáink és nagyapáink számára pedig ugye az volt a természetes, hogy a magyar válogatott az 50-60-70-es években rendszeresen részt vett ezeken a tornákon, nem is kis eredményekkel. Tehát valahogy az inflációval is nekem ez az érzésem, hogy a világ úgy megszokta az elmúlt 20-30 évben, persze ilyen szempontból Magyarországon nagyjából mondjuk az elmúlt 10 évben az, hogy nincs infláció, és hogy az infláció az nem probléma, és egy picit így elfeledkeztünk erről, és hogy hozzászoktak a jegybankok is, hát hogy az infláció az nem probléma, lehet mindenféle más célfüggvény mentén döntéseket hozni. Most egy helyzet van, tehát most ez a helyzet megváltozott, az infláció igenis egy kihívás lesz a világ számára a következő hónapokban, a következő negyedévekben, és jó válaszokat kell találni rá, tehát ilyen szempontból most én nem is szeretem ezt a történelmi tettet használni, igazából most zökkenünk vissza abba az állapotba, ahol egyébként nagyon sokáig abban a mederben, ahol haladt a világ. Tehát itt kell megtalálni a jó megoldásokat, mert még egyszer a magas infláció az a fenntartható növekedést azt veszélyezteti. Csak néhány számadat, tehát hogy például a magyar megtakarítások esetében, ugye hagyományosan azt szoktuk mondani, hogy a magyar megtakarítók, akik pénzügyi eszközökkel rendelkeznek, konzervatív megtakarítók. Ugye ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a magyar pénzügyi eszközök, a magyar családoknál lévő pénzügyi eszközöknek a 40%-a van még jelenleg is ugye készpénzben, illetve bankbetétben tartva. Tehát gyakorlatilag a pénzügyi eszközök 40%-a semmilyen biztosítással nem rendelkezik az inflációval szemben. Tehát, hogyha egy tartós inflációs probléma van, akkor ezek a megtakarítások jelentős mértékben erodálódnak. Ami értelemszerűen a gátja a fenntartó növekedésnek, és ugyanígy a beruházásokra is csak akkor van esély egy gazdaságban egy tőkeintenzív növekedési szakaszra való átállásra, amire Magyarországnak most szüksége van ahhoz, hogy a versenyképességünket tudjuk javítani, hogyha kiszámítható a gazdasági környezet, kiszámítható az infláció. Tehát én azt gondolom, hogy most ez egy fontos pillanat, és egy megfelelő időzítéssel kellett ezt a döntést meghozni, és akkor, hogy visszakanyarodjak a mondatomnak az a harmadik elemére, úgy, hogy hol kell még az egyensúlyokat megőrizni, az pedig értem szóval az állam pénzügyei. Tehát én azt gondolom, hogy a koronavírus válság alatt egy óriási erőfeszítést tett a költségvetés arra, hogy egy sikeres válságkezelés történjen Magyarországon, hogy a helyreállást követően minél gyorsabban meg kell találnunk azt, hogy ismét egy egyensúlyi pozíció felé mozduljon el a költségvetés hiánya.
Az árfolyamnak milyen szerepe van az infláció alakulásában?
Hát természetszerűleg mi egy kis nyitott ország vagyunk, nagyon sok terméket importálunk, ugye a nyersanyagoktól kezdve fogyasztási cikkeken át, ugye egészen ipari termékekig, tehát gyakorlatilag minden importterméket, amit ugye Magyarországról hozunk, ott abban az árfolyam elmozdulásoknak van szerepe. Amit ugye itt érdemes mindig hangsúlyozni, az, hogy itt alapvetően mi mindig a tartós elmozdulásokat vizsgáljuk, tehát én tudom, hogy a napi sajtó főcímében mindig ugye az, hogy éppen adott napon merre mozdul az árfolyam, és ott ilyen nagyon hangzatos szalagcímek találhatók meg időnként. Ugye ilyen szempontból nekünk mindig a tartós elmozdulások a kérdések, tehát az, amit értékelünk, illetve az, hogy ennek a tartós elmozdulásnak milyen hatása van az inflációs kilátásokra. De értelemszerűen, tehát a pénzpiacaink az egy fontos csatorna abban, hogy az inflációs célunkat elérjük.
Milyen kockázatot jelent-e kockázatot a deviza spekuláció, az árfolyammal való spekuláció?
Hát erre azt szeretném mondani, hogy általában a spekuláció, ez egy olyan dolog, amivel együtt kell élni a jegybankoknak. Persze látjuk minden alkalommal azt, hogy ez adott esetekben nem indokolt, vagy nem kívánatos volatilitást vagy változékonyságot is okozhat a pénzpiacainkon. Ugye ezt, amivel lehet kezelni, az az, hogy egy nagyon hiteles és transzparens kommunikációval és egy hiteles lépéssorozattal válaszol a kihívásokra a jegybank. Ugye mi ezt tettük gyakorlatilag az elmúlt hónapokban, hiszen már március óta folyamatosan fölhívtuk a figyelmet arra, hogy az inflációs kockázatok megváltoztak. Május óta jeleztük, hogy mérlegelni kell a kamatemelés lehetőségét, és ugye most ez meg is történt. Tehát én azt gondolom, hogy azzal, hogyha van egy egyértelmű, transzparens, egy kommunikáció, és egy mögött egy hiteles lépéssorozat, akkor ezeket lehet csillapítani, de értelemszerűen a spekuláció az a pénzpiacok működésének a része, amivel együtt kell élni.
A devizatartalékok szintje hogyan alakul, illetve ennek milyen hatásai vannak a devizatartalékoknak?
Ugye Magyarországon a devizatartalékok szintje az jelenleg egy nagyon kedvező tartományban alakul. Ugye a legutolsó havi adatunk szerint ugye nagyjából 30 milliárd euró fölött van a devizatartalékunk, mert nem szerintem a befektetői értékítélet megítélés szempontjából főleg kisnyitott országok esetében nagyon fontos az, hogy milyen devizatartaléka van egy jegybanknak, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon megnyugtató az a helyzet, amiben a Magyar Nemzeti Bank most van. Ugye itt hüvelykúj szabályként azt szokták alkalmazni a befektetők, hogy a devizatartalék szintjét összevetik azzal, hogy mennyi az úgynevezett rövid külső adóssága a gazdaságnak, hiszen az az egy éven belül adósság, ugye azt mondva, hogy ha valami óriási probléma történik a gazdaságban, akkor azért azt egy év alatt azt valamiből ki kell fizetni, és akkor ezt tipikusan a tartalékokból lehetne megtenni. Tehát, hogyha egy ilyen relációba helyezzük el ezt a számot, amit ugye említettem, akkor azt mondhatjuk, hogy a rövid külső adósságaink azok jelen pillanatban olyan 19 milliárd euró körül vannak, és ugye ez érdemes viszonyítani ezt a 30 milliárd euró fölötti tartalékállományt, tehát egy azért megbízhatóan magas tartalékszint egyébként minden értékelés szerint, tehát az IMF ugye ezt rendszeresen monitorozza, és valamennyi elmúlt időszakban készített értékelésében az értékelített szerepet, hogy egy megbízható, magas tartalékszinten rendelkezik Magyarország.
Visszatérve az inflációra, korábban 2020. októberében itt az arénában azt mondta, hogy sok tényező van, ami azt mutatja, hogy a következő években alacsonyabb infláció következhet be, közben meg a járványnak van egy inflációt emelő hatása. Ez volt az idézet. Ezek az infláció csökkentő hatások még megvannak? És ha igen, mik ezek?
Így van, tehát hogy akkor megint egy picit visszatérnék a gazdaságtörténeti kontextusra, mert egyébként ez megint egy ilyen hosszabb távú tapasztalatból levezetett állítás volt. Tehát általában egyébként úgy működött az elmúlt 100 évben a világ, hogy voltak 5-10 éves inflációs periódusok, aminek az oka az alapvetően ugye egy valamilyen termelési kínálati probléma, kiegészülve gyakorlatilag egy gazdaságpolitikai elhúzódó pénzmennyiség bővítéssel, amiből ugye egy inflációs probléma alakult ki, de ezt leszámítva azért azt látható, hogy a fejlett gazdaságok azért többségében, tehát az időszak nagyobb részében alacsony inflációs közegben működtek. És ugye emögött én azt mondom, a talán a legmeghatározóbb tényező az a technológiának a fejlődése volt. Tehát én azért fogalmaztam meg ezt az állítást, hogy a tavaly év végén is, hogy bár rövid távon, tehát hogy a rövid távon az mindig kérdés, hogy az 1-2 vagy 3 év lesz, ugye ezt még most azt gondolom most is nehéz megmondani. Azzal kell számolnunk, hogy az infláció az majd megemelkedik. Az is, hogy milyen hosszú idő lesz, az mondom attól függ, hogy hogyan reagálnak majd rá egyébként a gazdaságpolitika döntéshozói globálisan. Viszont ami miatt pedig optimisták lehetünk, az az, hogy itt van velünk a technológiának a fejlődése. És én azt gondolom, hogy egy középtávon nézve ezt a folyamatot, ez a technológiai fejlődés egy sor olyan szektort fog átalakítani teljes mértékben, amire talán jelen pillanatban még kevésbé gondolunk. Tehát ugye a technológiára mindig azt gondoljuk, hogy az valamilyen robotizáció, iparcikkeknek az előállítása az, ami mondjuk akár sokkal olcsóbb lehet. Persze ez igaz, de én azt gondolom, hogy önmagában például az energiának az előállítása sokkal olcsóbbá válhat majd egy zöld forradalom következtében. A szolgáltató szektorban óriási áttörést fognak hozni az új technológiai újítások, tehát mondjuk akár a bankrendszerben az, hogy milyen költségek mellett tudunk bankolni, én azt gondolom, hogy azt az új technológiák azt alapvetően fogják átalakítani, de a szolgáltatások széles körében hasonló jelenségek fognak megjelenni. Úgyhogy rövid távon én azt gondolom, hogy infláció irányában mutatnak most a jelek és a hatások, míg középtávon azon maga a technológiai fejlődés az megint azt a mintázatot fogja majd hozni a világban, amit egyébként az elmúlt 100 évben is láttunk, hogy amikor van egy ilyen új technológiai áttörés, ami széles körben elterjed, akkor aztán az mindig dezinflációt gerjeszt.
Azt mondta, hogy a kamatemelés után havonta hoznak döntéseket az inflációs kockázatok kiegyensúlyozottá válásáig. Milyen döntésekről lehet szó? Egyébként milyen eszközei vannak a jegybanknak az árstabilitás biztosítására?
Abban egy elég egyértelmű állásfoglalást tett a monetáris tanács, hogy ugye az árstabilitás biztosítása tekintetében a legerősebb eszközét használja, és legerősebb eszközét veti be, ugye ez az alapkamatnak az alakítása. Azt gondolom, ez minden jegybank esetében így van, tehát hogyha egy inflációs problémával szembesül egy jegybank, egy inflációs kockázatra próbál reagálni, akkor azt az alapkamattal keresztül lehet a leghatékonyabban megtenni. A jelen pillanatban ugye azt látjuk, hogy nem csak az a helyzet áll fönn alapesetben, hogy mondjuk legalább az év végéig egy 4% körüli vagy picit a fölötti inflációval kell szembesülnünk, hanem több olyan kockázat is van, ami azt mutatja, hogy akár ez a magas inflációs közeg, ez akár még a jövő évben is velünk maradhat. Ugye ezért van arra szükség, hogy nem csak egy egyszeri lépéssel reagál a jegybank, hanem ugye ezt egy kamatemelési ciklusba helyezi el, ahol ugye hónapról hónapra fognak majd a döntések megszületni. Ugye ezt úgy hívjuk, hogy adatvezérelt módon, tehát mindig a beérkező adatokat majd minden hónapban értékeli a tanács, ugye kiemelte mondjuk a beérkező inflációs adatokat, és ugye annak függvényében fog döntést hozni a lépés szükséges mértékéről a következő időszakban. Úgyhogy tehát a mi esetünkben az eszköz az, hogy az alapkamaton keresztül fogunk az inflációs kihívásokra reagálni. Persze közben azt is kell látni, hogy ahogy más jegybankok, úgy a Magyar Nemzeti Bank is nagyon sok válságkezelő eszközt vezetett be a koronavírus válság alatt. Ugye csak, hogy egy összegzésszerű számot mondjak, mondjuk egy május végi állapotról, ugye ezen eszközökön keresztül több mint 9300 milliárd forintnyi forrást biztosított ebbe a nagyjából több mint egy éves időszakban a magyar vállalkozások, a bankrendszer és mondjuk a költségvetés, tehát az állampapírpiac stabilitásának biztosítása érdekében, és ugye mellette még 500 milliárd forintban osztalékot is fizetett a jegybank ebben az időszakban a költségvetésbe. Tehát természetszerűleg azért ennek az új szakasznak, amiben most a monetáris politika lép, az is feladata lesz, hogy ahogy a helyreállás az egyre stabilabbá válik, és egyre egyértelműbbé válik azt, hogy a gazdasági életnek a normál működése az visszatért, ezeket a válságkezelő eszközöket hát folyamatosan fölülvizsgálja, és azokat, amelyekre már nem lesz szükség egy normális gazdasági működési keretben, hogy azokat kivezeti. Úgyhogy nagyjából ez a két pillér, amely mentén azt gondolom a következő hónapoknak a monetáris politikája az haladni fog.
De akkor nem az alapkamatról döntenek havi szinten, ha jól értem?
De az alapkamatról is. Tehát ugye az alapkamat az lesz a fő változója ennek az alapkamat emelési ciklusnak. Ugye az most 0,9% pont, tehát a következő hónapban. Ugye a ciklus az azt jelenti, hogy az alapkamat a következő hónapokban emelkedni fog. Amiről ugye a döntés meg fog születni majd havonta, az, hogy ennek az emelkedésnek a mértéke az mennyi.
A jegybank eddig, mint említette, kifejezetten széles eszköztárat használt, az instrumentumok kamata különböző volt. Ezen most miért változtattak?
Hát itt ugye azt érdemes látni, hogy az infláció az mindenki számára azért egy olyan új jelenség, amire egyértelmű válaszokat kell adni, és hogyha egyértelmű válaszokat akarunk adni, azt az alapkamaton keresztül lehet megtenni. Ez viszont azt is feltételez, hogy az alapkamatnak ezt az erős horgonyzó irányadó jellegét azt a jegybankoknak ebben az időszakban helyre kell állítani. Gyakorlatilag ez történt meg nálunk is a végső döntésként, ugye itt a júniusi kamat döntőülésen, de már a korábbi hónapokban is tettünk több olyan lépést. Úgyhogy tehát az alapkamat az, ami gyakorlatilag a rövid oldali kamatoknak az alakulását a gazdaságon belül horgonyozza, és azon tud a jegybank nagyon világos, nagyon egyértelmű üzeneteket küldeni majd a gazdasági szereplők számára, hogy mire lehet számítani a következő időszakban. Tehát még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, most a legfőbb ellenfelünk ebben a folyamatban az az infláció, és az inflációs kockázatok, tehát azokat kell megtörnünk, és ehhez viszont a legerősebb eszközt kell nagyon hatékonyan használni, az pedig az alapkamat, ahol viszont arra van szükség, hogy az irányadó maradjon.
És ugye ciklusról beszélt, illetve azt mondta, hogy jövő év közepére érezhető majd az alapkamat emelésének egyértelműen a hatása. Az megmondható, vagy egy jegybanktól természetesen furcsa lenne így előre megmondani, vagy megkérdezni is akár, hogy meddig tarthat a ciklus?
Hát én azt gondolom, hogy erről még korai bármit mondani. Nem véletlenül egyébként más jegybankok sem tesznek ilyen utalásokat, akik egyébként hasonlóan hozzánk kamatemeléseket hajtottak végre az elmúlt időszakban. Tehát azt azért látni kell, hogy a vírus azért még láthatóan azért velünk van a világban, bár nagyon bízunk benne, hogy ezt már sikerült legyőznünk ugye az átoltással, de azért érkeznek a hírek arról, hogy különböző mutánsok alakultak, és annak milyen következményei vannak. Tehát azért is van szükség arra, hogy hónapról hónapra menjünk majd ebbe a folyamatba előre, hogy ezeket a kockázatokat, amelyek mondom pro és kontra ott vannak körülöttünk, azokat folyamatosan be tudjuk árazni.
Az alapkamat emelése milyen hatással van a gazdasági teljesítményre, illetve a likviditásra?
Ja, én azt gondolom, a gazdasági teljesítményre itt a következő 1-2 évben ugye ennek azt gondolom, érdemi hatása nem lesz. Ugye pontosan amiatt, mert egyrészt a növekedést, azt a növekedési impulzust, amivel most a magyar gazdaság szembesül 2021-22-ben, az egyrészt az vezeti, hogy ugye az elmúlt, tehát a 2020-as év az mindenkinek kiesett, ugye óriási megtakarítások halmozottak fel, azt mindenki megpróbálja majd elkölteni, majd ennek egy részét. Közben a termelés az visszaáll globálisan, abból lesz egy export kereslet. Miközben ugye azt látjuk, hogy a költségvetés ugye az idejében meg jövőre is azért elég erősen növekedés támogató. Tehát nagyjából ezek a faktorok azok, amelyek azt gondolom meghatározzák a növekedésnek a nagy részét a 21-22-ben. Ami feladatunk az ugye az, hogy ez az árstabilitást hozzáillesszük. Tehát ugye csak akkor tud ez az egész rendszer majd a helyreállás után is fenntartható stabil módon működni, hogyha az infláció is egy stabil környezetbe kerül vissza, hiszen ha stabil az infláció, akkor majd lesznek hosszabb távon is újból erős vállalati beruházások, lesznek hozzá megtakarítások, és ugye azon keresztül lehet majd ezt az egész pályát valami fenntartó felzárkózás mentén folytatni.
Az inflációs kockázatok kezelése mellett, ahogy Matolcsy György fogalmazott, továbbra is úgy látja, hogy lehet kanyarban előzni?
Hát mindenféleképpen ez a feladatunk. Tehát ugye ilyen szempontból volt egy érdekes statisztika a héten, amit ugye az Eurostat közölt, ugye azt mutatta meg, hogy az egyfőítő GDP-ben ki hol van az európai gazdaságoknak a térképén. És ott ugye az látszott, ami azt gondolom részben egy örömhír, hogy ugye Magyarország a koronavírus évében is, tehát 2020-ban is közelebb tudott lépni az európai átlagos fejlettséghez, ugye 1%-ponttal 73-ról 74%-pontra. Azért ez egy komoly eredmény, hiszen a korábbi történelmi tapasztalatok azért azok voltak, hogy mindig, amikor válság volt a világban, amikor volt egy globális válság, akkor általában abból mi mindig veszteségekkel kerültünk ki, és inkább távolodtunk fejlettségünket tekintve az európai átlagtól. Most még egyszer hangsúlyozom, sikerült ezt leküzdeni olyan módon, hogy azért tudtunk egy egységet azért közelebb lépni. A mérleg másik serpenyőjében azt érdemes beletenni, hogy azért, hogyha itt a régióban körbenézzünk, akkor azért a legtöbb ország mondjuk 2-3 egységet lépett ez alatt az időszakban közelebb. Tehát azért voltak, akik mondjuk lengyelek, balti országok, akik ebben az időszakban is tudtak még gyorsítani. Úgyhogy a feladat az, hogy a következő években úgy jöjjünk ki ebből a válságból, hogy egy ilyen gyorsító pályára tud állni a magyar gazdaság. Ehhez azt érdemes látni, hogy nem elég a gazdaságot visszarendezni ugyanabban az állapotban, ahol 2019-ben volt. mert a koronavírus önmagában egy csomó új megatrendet, egy csomó új trendet erősített föl, tehát nagy erőkkel, nagy lépésekkel kell elindulni a digitális gazdaság, az online gazdaság útján, ugye alapvetően egy zöld forradalom zajlik a világban, tehát a zöld beruházásokat, a zöld gazdaságot kell erősíteni. Azt mondom, akik ezeken a területen a következő években sikeresen tudnak majd egy nagy kezdő lépést megtenni, azok arra számítottak, hogy az egész évtizedben ezen a fenntartható fejlődési pályán maradjanak. Ugye a mi célünk abszolút ez, hogy Magyarország is ezen ország csoportjához tartozzon. Tehát ezt gondolom, a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években is nagyon sok olyan ajánlást tett, aminek a célja pont a versenyképesség javítása volt, úgyhogy a közeljövőben is ezeket folyamatosan meg fogjuk tenni.
És hogyha maradunk a regionális összehasonlításnál, a magyar gazdaságnak milyen előnyei vannak azon túl, hogy relatív gyenge a devizája, alacsonyabb a bérszínvonala?
Tehát az, hogy relatív milyen szinten van a devizája, azt nem fogom megválaszolni. Én azt gondolom, hogy azt érdemes látni, hogy a magyar gazdaság azért az elmúlt időszakban, tehát mondjuk az elmúlt 10 évet egyben nézem, mondjuk 2010 óta, tehát azt a 2010-től 19-ig tartó időszakot, akkor egy elég komoly handicappel indult a mondjuk a régió más országaihoz, de akár Nyugat-Európához képest is. Mégpedig ugye alapvetően a munkaerőpiac oldalán, tehát ugye a munkaerőpiac oldalán nagyon komoly lemaradásunk volt, ugye a foglalkoztatási rátánk Európában az egyik legalacsonyabb volt, azért mert kevés aktív volt a magyar munkaerőpiacon, ezt sikerült azt gondolom a 2010-es évtizedben áttörni, tehát ilyen szempontból most egy kedvezőbb helyzetből indulunk neki ennek a kilábalási periódusnak, sőt, főleg úgy, hogy ezt sikerült is megőrizni. A másik ilyen elem az a már említett beruházási ráta, ugye ebben is azért Európa jelmezőnyébe tartoztunk. Amire szerintem figyelnünk kell, az az, hogy most sokkal inkább egy ilyen tőkeintenzív, minőségi alapokon nyugvó gazdaságfejlesztés irányába kell majd tudni elmozdulni, tehát például mondjuk a beruházási ráta esetében már nem csak az a kérdés, hogy mennyi beruházást vagyunk képesek eszközölni, az látszik, hogy a sikeres országok, tehát a gyorsan fejlődő, például mondjuk balti országok, azok nagyon sokat költenek digitalizációra, technológiákra, tehát alapvetően egy új típusú beruházási boom zajlik a világban, ehhez kell nekünk is csatlakoznunk, és hát közben pedig ugye azokat a szolgáltatásokat, amiket mondjuk az állam nyújt, azt minden inkább digitális alapokra kell helyezni ahhoz, hogy ezeket a váltásokat az egész gazdaság szintjén meg tudjuk oldani, és ahol mondjuk én még mindig komoly potenciált látok, az én azt gondolom egészen bizonyosan mondjuk a pénzügyi rendszerünk, tehát a pénzügyi közvetítő rendszerünk, hiszen az látszik, hogy még régiós összevetésben is azért a különböző hitel vagy kötvénypenetrációink azok továbbra is alacsonyak, tehát ezen keresztül én azt gondolom, hogy továbbra is a finanszírozási oldalon egy olyan bővülési lehetőség előtt állunk, amivel ezeket a beruházásokat majd tudjuk finanszírozni.
A költségvetési tanács a magyar gazdaság túlfűtöttségétől tart, a háztartások fogyasztásának gyors bővülése és a magánszféra beruházási aktivitásának dinamikus növekedése az állami ösztönző intézkedésekkel okozhatja ezt. Ez a folyamat pedig a költségvetési tanács meglátása szerint növelheti az inflációs nyomást és veszélyeztetheti a külgazdasági egyensúlyt. A jegybank lát ilyen veszélyt?
Hát ugye az infláció kapcsán, ugye ezt mi is elmondtuk mindig, hogy ott azért fölfelé mutatnak a kockázatok, és ugye a kockázatok pont abból adódnak, hogy itt a következő években a kereslet növekedése különböző okokból az gyorsabb lesz, mint a kínálatnak az alkalmazkodási képessége. Tehát természetszerűleg ebben benne van a költségvetésnek a hatása is. Ugye azt mondtam, hogy azért a költségvetési hiány az idei évben is ugye 7,5%, jövőre a tervek szerint 5,9% marad. Ugye ez agregált, tehát a költségkeresleti oldalon megjelenik majd a gazdaságban. Az a nagy kérdés, hogy az általában, hogy ez melyik szektorban okoz majd árnövekedést, hiszen a fogyasztói infláció az értelemszerűen csak a fogyasztói javaknak az inflációját méri, de hát én azt gondolom, hogy például aki most éppen építkezik vagy felújít, az pontosan látja azt mondjuk az építőiparban, ahol ugye megint tömegesen jelenik meg kereslet, milyen mértékű áremelkedésekkel szembesülnek, tehát azért a gazdaságnak vannak olyan részszegmensei a fogyasztói kosáron kívül is, ahol azért az áremelkedéshez ki tud csapódni. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel a kockázattal nagyon is számolni kell, és folyamatosan figyeljük mi is. Ugye a folyófizetési mérleg egyenleg kapcsán ott én azt gondolom az előjelek, vagy a jelek egyenlőre pozitívak, tehát azért ott megint csak egy jó hír, és egy nagyon kedvező hír volt 2020-ban, hogy úgy sikerült egy egyensúly közeli folyófizetési mérleg egyenleget tartanunk, hogy közben azért egy exportorientált ország vagyunk, ugye akár a szolgáltató szektort, akár az ipart nézzük, és gyakorlatilag a világ az leállt ilyen szempontból, tehát az exportbevételénk azok elég erősen megcsappantak, tehát még egy ilyen időszakban is tudtuk ezt az egyensúly közeli állapotot tartani. Ugye előre tekintve én azt gondolom, ott abban kell megtalálni majd az egyensúlyt, hogy egyrészt ugye vannak új beruházások Magyarországon, ugye FDI oldalon alapvetően továbbra is a járműiparban, illetve az ahhoz kapcsolódó ágazatokban, amelyek a következő időszakban termelésbe állnak, és majd javítják ezt a külkereskedelmi egyenleget. Ugyanakkor az is egy magyar tapasztalat, hogy ilyen szempontból a költségvetési egyenleg az alakulása viszont komoly hatással bír a folyófizetési mérleg egyenlegére, tehát a kettő között kell azt gondolom egy jó kiegyensúlyozott pályát találni, hogy továbbra is megőrizzük azt a kedvező pozíciót, ahonnan indultunk.
Milyen most a fiskális és a monetáris politika összhangja? Matolcsy György a kamatdöntés utáni sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a jegybank eddig is és ezután is a működést szorosan a kormányzattal együtt tervezve stratégiai szövetségként, mert hogy kialakult egy ilyen szövetség, folytatja, és ezt szeretné a továbbiakban is tenni.
Én ezt csak megerősíteni tudom, tehát azt tudom mondani, hogy mind a jegybanknak, és én úgy látom, mind a költségvetési politikának a célja, hosszú távon az egy fenntartható felzárkózási pálya a magyar gazdaság esetében. Természetszerűleg ennek a célnak az elérésében mindenkinek más eszközei vannak, és talán egy új elem ilyen szempontból ebbe az egész kapcsolatrendszerben az ugye az inflációnak a megjelenése, hiszen ugye mondjuk a 2008-2009-es válság után, vagy talán az egész évtizedben ugye jellemző volt a világban, hogy mivel hiányzott az infláció, ugye nagyon nyugodtan tudtak a gazdaságpolitikusok arra hivatkozni, hogy a legkülönbözőbb innovatív lépésekkel miért kell nekik egyébként különböző eszközvásárlási és hitelprogramokat indítani, hiszen mindenki el tudta mondani, de nincs infláció, tehát ezért kell nekem még tovább stimulálni a gazdaságot, és még tovább erősíteni a növekedést. Ugye ilyen szempontból most a helyzet az megváltozott, hiszen az infláció az bekerült a játékba, megjelent az infláció. Ilyenkor értelemszerűen azért új kérdések kerülnek az asztalra, amiket kell azt gondolom rendezni, és erről egy aktív diskurzus zajlik jelenleg is, hogy a gazdaságpolitika különböző ágazai között, de én még egyszer azt hangsúlyoznám, hogy a nap végén mindenki a fenntartható felzárkózásban érdekel. Tehát értelemszerűen a költségvetést is csak akkor lehet egy egyensúlyi pálya mentén alakítani, az államadósságot csökkenteni, ami értelemszerűen a költségvetésnek a feladatja, hogyha van egy gazdasági növekedés, van egy gazdasági felzárkózás az országban, és ugyanez igaz a jegybanki politikára is, tehát az árstabilitást csak akkor lehet elérni, vagy a pénzügyi stabilitást a bankrendszerben biztosítani, hogyha van növekedés, és van egy fenntartható növekedés a gazdaságban. Tehát a hosszú távú célok azok azt gondolom egybe csengenek. Ugyanakkor mondom, rövid távon ugye az infláció azért egy új elem ebbe a játékba, amit kell megfelelően tudni kezelni.
Viszont a jegybanknak arra is kitért, hogy a gazdasági folyamatok értékelésében lehetnek eltérések a jegybank és a kormány között. Mik ezek az eltérések?
Hát itt ahogy jeleztem, hogy alapvetően az inflációnak a megjelenése, tehát hogy mennyire, mekkora. Tehát ugye csak hogy példát mondjuk, hogy az infláció az a jegybank szempontjából ez egy kihívás, hiszen nekünk a jegybanki törvényben van rögzítve a mandátumunk. Hát ugye, hogy akkor marad egy jegybank kitalás, hogyha képes az inflációt horgonyozni és alacsonyan tartani. Ugye a költségvetés oldalán ugye az infláció, tehát egy magasabb áremelkedés, ugye általában azzal jár, hogy ott abból ugye többletbevételek generálódnak a gazdaságban. Tehát hogy azt gondolom, milyen elemzési különbségekre kell gondolni, illetve arra, hogy egy kilábalási pálya során mondjuk az egyensúlyokat azt milyen gyorsan kell visszaszerezni. Mi ugye a Magyar Nemzeti Bankban annak vagyunk a híve, és annak mi azt látjuk, hogy azt mutatják az elemzéseink, hogy hogy az infláció az egy valós veszély a világban, ami nem csak egy átmeneti jelenség lehet, hanem egy tartós elem, ez ellen küzdenünk kell. Mi föl is vettük most a harcot, és a leghatározottabb lépéseket fogjuk tenni. És közben pedig az egyensúly helyreállítását azt érdemes minél gyorsabban letudni. Tehát ilyen elemzési különbségekre kell gondolni, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy a hosszú távú cél, a hosszú távú érdek az mind a két fél oldalán ugyanaz.
És így a műsor végén egy kicsit más az egyén kérdése. Az MNB arra figyelmezteti a hitelmoratóriumban lévő embereket, hogy aki teheti, fizesse tovább a hitelét. Miért most adták ki ezt az ajánlást, illetve ezt a figyelmeztetést?
Hát ugye egyrészt azt érdemes legelső módot kéne elmondani, tehát a hitelmoratórium bevezetése, ugye tavaly márciusban az egy rendkívül sikeres eszköz volt Magyarország esetében, és én azt gondolom az egész válságkezelésnek egy alapvető pillére. Ugye ami miatt most adtuk ki ezt a kommunikét, aznak ugye az oka, hogy ugye most ért azt gondolom a gazdaság helyreállás egy olyan stádiumba, hogy most már azért a széles, tehát a moratóriumban részvők széles tömege érzékelheti azt, hogy a gazdasági klíma az javult, ahogy említettem, a GDP az már a harmadik negyedében visszatér egy válság előtti szintre. Ezzel összhangban én azt gondolom, hogy nagyon sokaknak a hitel visszafizető képessége is javulni fog, sőt, ugye hát a moratóriumban mi most is azt látjuk, hogy azért az igénybevevők lakossági oldalon több mint fele nem szenvedett el jövedelemveszteséget, vagy ugye a jövedelmei még emelkedtek is a koronavírus időszakában. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel az információval érdemes mindenkinek tisztában lennie, hogy ez egy nagyon sikeres eszköz volt, ugyanakkor minél tovább maradnak benne az ügyfelek, ugyannál inkább azzal fognak majd szembesülni a folyamat végén, hogy jelentős mértékben megnövekedett a visszafizetendő teljes összeg, és ugye ezzel arányosan pedig az a futamidő is, amíg a hiteleiket törlesztik, tehát ott azért lehetnek kellemetlen meglepetések. Mi azért gondoljuk ezt, hogy ezt nagyon hangsúlyosan kell kommunikálni, hogy aki teheti, és mi azt gondoljuk, hogy nagyon sokan ezt megtehetik, kezdjenek el újra törleszteni. Ugye javasoltuk is, hogy akár díjmentesen is lehessen ezeket a hiteleket, vagy felhalmozott kamattartozásokat előtörleszteni, és azok maradjanak benne a moratóriumban, akiknek ténylegesen szükségük van rá, mert mondjuk a munkapiaci helyzet az olyan, hogy mi nem tudtak állást találni, vagy éppen a vállalati klíma az olyan, hogy nem tudta a cégük újraindulni, tehát akinek ténylegesen szüksége van, az maradjon benne, aki képes törleszteni, jobb minél korábban elkezdeni a törlesztést.
Nagyjából a moratóriumban lévők hány százaléka lehet ilyen helyzetben most?
Hát, ahogy említettem, hogy a lakossági oldalon azért több mint 50% esetében azért bizonyosak vagyunk, hogy nem csökkent a jövedelem, sőt, még emelkedett is a jövedelem, tehát ők egészen bizonyosak. Ugye a munkaerőpiac az nagyon gyorsan áll helyre, tehát ahogy említettem, azt gondoljuk, hogy jövő év elejére már ez a teljes foglalkoztatás körüli állapot lehet megint. Tehát a következő hónapokban szerintem ehhez még sokan fognak csatlakozni. Szerintem mindenkinek az érdeke itt a Magyarországon, hogy ezek a kellemetlen meglepetések ne érjék a következő évben a hitelfelvevőket.
Köszönöm, hogy itt volt. Az aréna mai vendége Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!